Azt odaadom nektek, jó? Tessék.
Ellapozza mindig a Bibliámat. Nem, mehet, csak ide ne fújja már a Bibliámra. Szóval Márk evangélium második rész, azt olvastam, aztán pár dolog jött így. Szóval Jézus magánéletéről fogok nektek először beszélni, aztán majd folytatom azt a sort, amit tulajdonképpen két héttel ezelőtt kezdett Juli, múlt héten Feri szolgált, és aztán én teljesen hasonló vizekre emezünk majd, de összefüggés van a kettő között. Szóval már 2:1-ben azt olvassuk. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre, itt szó szerint olvasom, erre azonnal sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az igét. Ugye ettől kezdve ugye a jelenet, ha olvastok könyveket, akkor ugye követni kell a fejben a történetet. Ugye itt Jézus otthonában vagyunk benne. Oda akartak menni hozzá egy bénával, akit négyen vittek, mivel a sokasság miatt nem féltek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt. Emlékeztek az első verszakban, hol volt Jézus. Elterjedt ére, hogy otthon van. Ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Majd folytatjuk a történetet. Ámen. Na, hát Jézusnak a magánélete. Van neki ilyen. Sőt, egész bizonyos, legalábbis a Szentírásban úgy tűnik, hogy Jézusnak volt két háza. Az egyik Kapernaumban volt, a másik valószínűleg Názáretben. Az egyik, én véleményem az, hogy a saját vállalkozásának az eredménye, ez a kapernaumi. Otthon a názáreti pedig családi örökség lehetett, illetve hát valószínűleg Máriáik is ott éltek. Nem biztos, de ez így tűnik. A lényeg az, hogy ugye azt olvasok itt, ugye, hogy néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba. Most Kapernaum egy ugye, galileai tóparti város, elég közel feküdt két római provincia határához, ennél fogva ezen a határon, mint manapság határon, vámszedő helyek működtek, ugye Levi, itt Lévi, akiből Máté lett, ugye itt ügyködött ezen a környéken, Jézus ugye ezért találkozik vele az egyik ilyen beszélgetést követően, pont itt van egyébként a második részben leírva, hogy amikor befejezi ezt a sztorit, eltörténik ezek a dolgok, és utána elindulnak, akkor találkozik vele ezzel az emberrel. Na szóval itt van Jézus, akiről látjuk azt, hogy hazamegy Kapernaumba, már történnek körülötte dolgok, már ismerté vált többé-kevésbé a neve, és hazamegy. Na most, most gondoljatok bele, és hogy Jézus magánéletéről szeretnék beszélni nektek az, hogy és egy kicsit kritikus leszek, de nem azért, hogy bárkit vagy bármilyen irányba szurkálódjak, hanem inkább pozitív értelemben szeretném ezt, hogy van nekünk egy Jézusunk, aki a világmindenség megváltója. És őről az van megírva, amikor az abcselt folytatja Pál, illetve Lukács evangélista, akkor így kezdi az abcsel 2-t, ugye azt olvassuk Jézusról, hogy az első könyvemet arról írtam neked, Teofiluszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől, a Jordántól kezdve. Ámen. Tehát két dologra hívja fel a figyelmet, mit tett Jézus és mit tanított Jézus, ugye? És persze azt gondoljuk, hogy amikor arról van szó, hogy Jézus amiket tett, akkor a csodák, hogy hogyan támasztott fel halottakat, hogyan gyógyított meg betegeket. Általában erre gondoljuk, de ez nem egészen így van. Ugyanis Jézus tanításai még erősen kötődnek az ő zsidó gyökereihez. És hirdetik ugye az Isten királyságának az eljövetelét, és a tanításaiban ő rendszeresen így vissza-vissza pofozgatja az őt követőket a zsidó tradíciókhoz. Tehát visszaküldi őket a zsidagógába, stb. De a tettei jóval inkább előre mutatnak. Tehát a tetteiben viszont valójában ő egy új korszakba mutat át. És nem csak a gyógyításokon keresztül, hanem az egész életvitelén keresztül. Tehát ahogy ő él, ahogyan ő csinálja a dolgokat, amilyen módon ő az egész életét fölépíti, az egy gyökeresen más dolog irányba mutat, mint amit addig az emberek megszoktak, hogy Jákve hogyan cselekszik, az örökkévaló hogyan cselekszik Izraelben. Erre jön egy názereti, illetve egy galileai rabbi, tájszólással szóló rabbi, és valahogy az egész élete valami elképesztően más irányszab annak, amit eddig azt gondolták, hogy az Isten így cselekszik embereken keresztül. Többek között itt van ez a történet is, amit egész biztosra vehetünk, hogy egyetlen farizeus, legalábbis akinek már neve volt abban a korban, nem élt meg, hogy nem voltak farizeusok, ugye, akik szeretik az előlülést, meg válogatni a főhelyeket, tehát még nem mindegy, melyik főhely, még a főhelyek között is megvan az, hogy az ő helye melyik, és még annak is van üzenet a alattvalók számára, hogy melyik főhelyen ül valaki. Ezekről az emberekről elképzelhetetlen az, akik szeretik magukat mesternek hívni, meg atyának hívogatni, meg a főtereken, hogy a köszöntéseket a piacokon fogadni, hogy ő excellenciás uram, meg stb. Stb. És akik ezeket így szeretik, ugye tőlük messze távol áll egyáltalán az a tény, hogy a névtelen senkiket, a bűnösöket, a paráznákat az otthonukba vendégül lássák. Itt van Jézus, hazamegy, az otthonában van neki ágya, asztala, illemhelye, árnyékszéke, tetőn. Abban az időben ott szárították a gabonát, síktetőjű házak voltak, nem ilyen, mint a mai magyarországi házak. Volt Jézusnak belső szobája, amiről tanít, hogy te is, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba. Ez egy ablaktalan helyiség volt, a legelszeparáltabb rész, ahol a legértékesebb dolgokat tárolták, odaásták el a kincseket, amire Jézus utal. Abban az időben nem volt szép, nem volt bank. Az egyszerű emberek egyszerűen elásták a kincseket. Jézus is mondja, hogy nehogy kiássák a rablók. És a többi, volt Jézusnak belső szobája. És amikor ő hazamegy az egyik este, vagy valamelyik nap, Kapernaumba, és elterjed, írja, hogy ott tudjuk, hogy hol van Jézus háza. Még az se volt titok, hogy hol van az ő háza. Mindenki tudta, hogy az a Jézus, akiről már szóbeszéd jár Galilea szerte, nagyon jól tudjuk, hogy ez az ő háza. És ismert volt az ő háza, hogy ez az ő háza. És amikor Jézus hazamegy, akkor a tömeg betódul Jézus házába. Mégpedig olyan szinten, hogy négy ember által cipelt, kordágyon cipelt beteg, ugye nem is tudnak ezzel közelébe jutni, és ennyire nyitott Jézusnak az élete az emberek felé, hogy az egész élete le lehetett ülni Jézusnak az ágyára, rá lehetett ülni a székére. Én úgy gondolom, ha már így megtelt az ő otthona, hogy az a ima kamra, ahol ő imádkozni szokott oda, én úgy gondolom, oda is beültek egy csomó ember. Egyszer utaztam csak haza Balatonról úgy, hogy egyetlen vonat jött télen haza, péntek délután, elképzelhetitek, milyen viszonyok között utaztunk. A WC-ben is, vagy négyen-öten utaztak. Én négyen utaztunk, egész kényelmesen, két vagon között az átjáróban négyen ültünk. Az egész normális helynek számított azon a pénteken, döbbenet, ami volt. És valami iszonyat, ami azon a, ez a 86-os, a 87-es nagy tél, emlékezhettek rá, akik korombaliek vagytok, meg azon felül, és ez egy döbbenet volt, és Jézus otthona így telt meg emberekkel, hogy még abba a belső szobába is, ahol az Úr Jézus bement imádkozni, hogy az se volt elrejtve az emberek előtt. El tudjuk ezt képzelni a mai neves szolgálókról, hogy bármelyiküknek az otthonába tömegek, névtelen emberek tömege beülhetne. Én nem tudom elképzelni, és mondom, ezt nem is az ő személyük irányába mondom, hanem pont pozitívan, hogy itt van nekünk a messiás, a megváltó, akinek az otthona ismert. Tudjuk, hogy ez Jézus otthona. Tehát magyarán rá lehetett nézni, látjuk, ez Jézus otthona. És valószínűleg ez egyszerű hétköznapi otthon volt, kapernaumi háza közepette. És be lehetett menni hozzá ehhez a mesterhez, amikor ő otthon volt, akkor be lehetett menni, csöngettek egyre másra, már gondolom Jézus megunta az ajtó nyitogatás, amúgy sem volt ajtó, mai értelemben egy függönnyel zárták el a külvilágot abba az időbe az emberek, és egyre többen jöttek be, és akkor Jézus valóban az egyik sarokba leült, az ágya tele volt emberekkel, a székei tele voltak, asztalán ültek, néhány bútordarab volt abban az időben, nem volt gardróbszoba, nem volt hűtő, nem volt, igazából mai értelemben konyha sem volt. Tehát abban az időben rém egyszerű házak voltak, mint mondjuk ma egy régi parasztház, ahol két helyiség volt, és ebbe a két helyiségben gyakorlatilag minden funkciót lebonyolítottak. És Jézus háza tele volt emberekkel, és annyira tele voltak emberekkel, tulajdonképpen Jézus magánélete ennyire nyitott volt, ezen keresztül azt látjuk az emberek előtt, semmi rejtegetni valója nem volt Jézusnak, nem mondta azt, hogy ne kaparásszátok a belső szobába a talajt, mert esetleg látjátok, hogy a múltkori szolgálatból mennyi kincset szedtem össze, nem voltak rejtett tartalékai, nem voltak rejtett bankszámlái, nem volt semmi rejtegetni valója, hogy nézzétek, bemegy a házba, és akkor azt látjuk, hogy a szegénység evangéliumát prédikáló mester micsoda gazdagságban él, mint ahogy most is lehetett olvasni a világi sajtóban, hogy a 10 leggazdalabb keresztény prédikátor és ilyen milliárdos dollárban vagyonok vannak. Érdekes, az első 10-ből első 7 nigériai pásztorról van szó, magángépektől kezdve, stb. Ez legyen az ő dolguk, én nem irigylem ezt el tőlük. ezt a dolgot Isten áldja meg őket ebben a dologban. Egybe biztos vagyok, hogy a mester otthonában semmiet nem találtuk, és bementek ezek az emberek. És gondoltok bele, hogy még az is megtörténhet Jézus magánéletére nézve, hogy ez a négy ember egész egyszerűen megbontja Jézus házának a tetejét. És nem bosszankodik Jézus, hogy ne vicceljetek már, ez az én otthonom, hagyjátok békén. Most nem gondolom, hogy ezt éppként ma így kéne csinálnunk. De hogy Jézus magánélete ennyire nyitott volt, hogy négy ember lazán le tudja bontani Jézus háza tetejét, és be tudnak oda ereszteni egy embert, Jézus házát megbontják. Szóval ez azért már hajmeresztő, nem? És Jézus látjuk azt, hogy egyáltalán nem veszi ezt zokon, hanem ugye jön a történet folytatásról, ugye megbocsátja, és aztán meg is gyógyítja ennek az embernek a betegségeit. És tulajdonképpen Jézus példát ad arra, hogy ő a mester tényleg szolgálni jött, hogy nem egy elszaporált szuperman életet élni jött, ahol az elrejtettségének a titokzatosságát akarja kelteni az emberekben, hanem lehetett látni, hogy ez Jézus ágya, itt szokott aludni, rá lehetett ülni arra az árnyékszékre, ahol a mester is a dolgát végezte, mivel emberi testben volt itt. Ebben semmi tisztátalan nem volt, a mester ott végezte a szükségét. Lehetett látni, melyik széken fogyasztja el a mester a szokásos vacsoráját, melyiken töri meg a kenyeret. Be lehetett menni abba a szobába, ahol imádkozik. Ez valami egészen döbbenetes számomra, hogy a mester élete ennyire nyitott. És hogy az egész életét ennyire át tudta járni az, hogy ő szolgálni jött, és hogy még szó szerint is, ugye vertikálisan is, visszintesen is, az egész életében ott lehettek lenni, nem volt mesternek semmi titka. Nem is tudnak rámondani semmit. Később mondják is, hogy hát mi tudjuk azt, hogy ki az apja és az anyja. Hogyan mondhatja ezt, hogy a mennyből szállottam alá? Tehát mindent tudunk róla. Le lehetett csekkolni az életét, le lehetett csekkolni, hogy ő tényleg az, akinek mondja magát. Ugye látjuk, a farizósok szerették ezeket a dolgokat, szerették lecsekkolni azokat, akikkel valami teológiai vitájuk támadt. Ott van például vakon született, ott is lecsekkolták elég rendesen. Végignézték az egész életét, végigkutatták a zsinagógába, hogy tényleg ez az ember, végignézték a családfáját, kikérdezték a szüleit, vagy háromszor őt is elővették, vagy négyszer, hogy bebizonyosodjanak róla, hogy ez tényleg az az ember, akit Jézus meggyógyított. És a farizósok Jézus életében is ezt végig csinálták. Utána jártak, előszedték a családfáját, hogy tisztességes zsidó ember ez. És ugye meg is találják valóban ezt a családfát, olvasok a Lukács evangéliumában. Ugye Máté elég erőlteti a dolgot, hogy királyi sarjadékat legyen, és hogy minden mag elődje Jézusnak királyi sarjadék. Ez nem igaz. Jézus egyszerű hétköznapi ember volt, és Dávid után nem Salamon ága, hanem Nátán ága. Dávidnak az egyik szinte feledésbe merült gyermekágán megy tovább a szent mag, és ez egy ismert dolog volt, ugyanis a farizeusok bementek a názáreti zsinagógába, és előkérték a helyi rabbitól, hogy rabbi, van itt egy magát mesternek nevező ember, aki után egy csomó ember megy. Nézzük már meg, nem találunk-e az életében valami olyan dolgot, amiben beleköthetünk, hogy lehet, hogy ennek az embernek a családfájában van valami tisztátalan, és hogy nem is zsidó, és akkor beleköthetünk ebbe. De nem tudnak belekötni. A tisztességes zsidó emberek voltak a szülei. József és Mária, tisztességes, igazi zsidó emberek. És mondják is, hát ismerik a szüleit. Hogyan taníthat ilyen butasságot, hogy a mennyből szállottam alá? Hát végignéztük a zsinagógábát, itt ült gyerekkorától kezdve. Tudjuk, hogy volt előtte, azt is tudjuk, hol született, mindent tudunk róla. És azt is tudjuk, hogy galileai, és azt is tudjuk, hogy Galileából nem támadt próféta, és mindent lehetett tudni Jézusról. Tudjátok, milyen nagy dolog ez, hogy a mester nem akarta elrejteni egyáltalán a magánéletét. És ezt is olvassuk később a Máté evangéliumában. A Máté 13-ban azt olvassuk az 53. verszaktól, miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, tovább ment onnan. Elment a hazájába, és tanította őket a zsinagógában, és álmélkodva ezt mondták. Honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatevő erő? Hát nem ez az Ács fia ez? Nem Máriának hívják az anyját, testvéreit meg Jakabnak? Ugye ő lesz a Jakab levél szerzője. Józsefnek, Simonnak meg Júdásnak, ez a meg ugye az a Júdás, aki Júdás levél szerzője. Nem közöttünk élnek-e nővérei is mind? Ugyan, honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk, sehol sem vetik meg a prófétát, csak a saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt. Ámen. Nézzétek meg, mi volt a kiakasztó az emberek előtt? És megfordítom a dolgot, mi az, amit az emberek azt várnának Istennek egy nagy emberétől? Mert ugye ebbe benne van ez is, ki nem mondott módon. Ugye mi akasztja ki az embereket? az akasztja ki, hogy van itt egy ember, akin keresztül azt halljuk, hogy csodák történnek, hogy úgy tanít, mint akinek hatalma van, pedig nem is tanulta az írásokat, ugye arra céloznak, hogy nem végezett rabbi képző iskolát. Nem arról van szó, hogy írástudatlan volt analfabéta, hanem hogy nem végzett ugye teológiát abban az időben, rabbi képző iskolát, és mindent tudunk róla, tudjuk, hogy így hívják az anyját, tudjuk, hogy a testvérei, hát féltestvérei, ugye, de testvére, ugyanaz a szó van mind a kettőre, itt vannak, tudjuk a neveiket, látjuk, hogy itt játszadoznak, hogy ezek sík buta emberek, vagy ilyen emberek, vagy olyan emberek. Erre az egyikük, a legidősebb közülük elmegy az esze, és azon akadnak ki, hogy egy olyan embert, akit én ismerhetek, akiről mindent tudhatok, bemehetek a házába, láthatom az ágyát, láthatom a székét, és nincs benne semmi különös. Hogy egy ilyen ember nem lehet, hogy valami különleges dolgot csináljon, hiszen mindent tudok róla. És ezen akadnak ki. És ebben benne van az is, hogy az emberekben van valami olyan elvárás, hogy egy olyan ember, aki valami rendkívüli dolgot tesz, annak minimum az, hogy egy titokzatos legyen. Hogy visszavonul mindig a hegyekbe, és ott valami titokzatos dolgokat csinál. És hogy nem tudjuk, hogy mit csinál, és nem tudjuk, hogy ő hogyan él. És benne van az emberekben egyfajta elvárás, hogy ilyen szent emberek, ugye akkor én úgy gondolom, ha Jézusról semmit nem tudnának, bár ezt is szemére vetik, hogy Mózesről tudjuk, honnan van, meg stb. Erről, meg azt sem tudjuk, honnan szám. Szóval az se jó, kalap van rajta, az se jó, van nincs rajta, az se jó. De a lényeg az, hogy akkor valahogy befogadhatóbb lenne a titokzatosság, hogy ez biztos így, meg úgy él. És nézzétek meg, hogy pont Jézus esetében az veri ki az embereknél a biztosítékot, itt a saját házában különlegesen megvalósul ez, hogy nincs benne semmi különös. Hogy látható az élete, lekövethető az, hogy ő polgár. Úgy gondolom, hogy ha fizetett adót, akkor neki volt adófizetési papírjai. Tehát abban az időben a rómaiak nagyon komolyan könyvelték a bevételeket, tehát aki adót fizetett. Valószínűleg Jézusról abban az időben össze lehetett szedni egy csomó papírt, és semmit nem lehetett róla találni, olyat, ami különleges. Nyilván nem volt a kihágásai, tehát a törvényelő nem ütközött. Nyilván nem lehetett találni azt róla, hogy ő börtönviselt ember, abban a korban, abban az értelemben, majd az lesz, mert a vallás el fogja őt ítélni, a saját vallása, de ebben az időben nem lehetett róla találni semmit. És ez volt benne a furcsa, hogy az emberek azt várták volna, mert abban az időben az előjárók ugye szerették a főhelyeket válogatni, hogy van főhelynek is, van, megvan a maga pozíciója, üzenete. Ugye Jézus is beül egy vacsorára, azt mondja, látja, hogy mindenki ott válogatja a főhelyeket. Ebben is ugye érzi azt az ember, hogy mennyivel más az Jézus. Jézus meg szépen leül az egyik helyre, és le van tudva. Kész, nem érdekli, hogy hova ültetik le. Nem veti zokon, nem veti szemére a vendéglátójának, Simonnak hívták történetesen, hogy azt mondja, hát bejöttem a házadba, még a lábtörlőt is sajnáltad tőlem, ugye nem mostad meg a lábamat, mondja. Ez az asszony meg mossa az ő könnyeivel. És mondhatná ezeket a dolgokat, de nincsenek ilyen igényei a mesternek. És azok az emberek pedig szeretik a piacokon a köszöntéseket, hogy így meg úgy hívassák magukat. A mester meg ugye meg tudta tenni, hogy titokban közlekedett. Aztán a vége fel már annyira nem menne ki. De lényeg az, hogy itt vannak ezek az emberek, akik elvárnák azt, hogy ugye arra gondolnak, hogy hát itt ugye a nagy vallási emberek azok ezt szeretik. Azokat úgy valahogy én mellettük azt érzem, hogy én kicsi vagyok. És itt van egy ember, akihez meg be lehet ülni, és aki még nem látta a názáreti Jézus Krisztust, csak hallott róla, bemegy Jézus házába, és ott ül, mit tudom én, 50-100 ember abban a kicsi vityillóban, amiben ő élt, és akkor valószínűleg el tudom képzelni simán, hogy leül valaki, azt mondja, hallottam, hogy Jézushoz jött, de figyelj már, mondd már meg, melyik az. És akkor az. Ja, igen, mert ugye úgy kellett megcélozni ugye az elárultatás éjszakáján is az urat, hogy melyik az. És akkor ugye Júdásnak ott kell az árnyak között megtalálni, ugye, mert mindannyiunk, ha lefejtjük azt, hogy milyen színek vagyunk, milyen magasak, és csak az általános emberi tulajdonságunk marad meg, mint az elárultatás éjszakán a sötétben. Ott bizony az Úr Jézus nem tűnt ki senkitől sem. És Júdás volt az, akinek meg kellett őt keresni azon az éjszakán, és csókkal megárulni, nehogy esetleg tévedésből egy olyat vigyenek be börtönbe, a végén ott derüljön ki a lámpásna, hogy Júdást hoztuk be, vagy mit tudom, hogy Péter kapálózik ott. Bár azt hiszem, hogy elég hamar kiderült volna, ha mellé nyúlnak, mert akkor ők szóltak volna egy pár szót, valószínűleg nem úgy, mint a mester, aki némán tűrte a szidalmakat. Ráadásul Péter nem igen ragaszgatta volna vissza annak az embernek a fülét, úgyhogy egész biztos, hogy amikor Júdás megcélozta Jézust, és rátették a kezüket, akkor egy perc alatt kiderült, hogy ez tényleg a mester, hogy vissza tudta tenni a fület, Málkusnak hívták azt az embert. És ezzel együtt ugye ott se tűnik ki a mester. Azt is lehetett tudni, hogy ő állandóan ott imádkozik. Hát megkérdezik, hol van most a mester? És akkor mindenki tudta, hogy hát ilyenkor éjszaka őként szokott a Getsemáné kertben imádkozni. Ebben se volt semmilyen titok az ég adta világ. Nem ment Jézus ilyen titokzatos helyekre. Mi nekünk van egy ilyen igényünk, hogy azt gondoljuk, hogy az Isten emberi azok különleges. Most Jézus különleges, de úgy különleges, hogy egyébként ő ebbe az ő személyét semmilyen formában nem adta arra okot, hogy ő róla valami különleges dolog derüljön ki. Aztán ott van például János evangélium a 6. részben, ahol szintén azt olvassuk, János 6-ban, a 41-42-ben a zsidók ekkor zugulódni kezdtek ellene, mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, ami a mennyből szállott le. És akkor itt jön, amit az előbb idéztem is. És azt kérdezték, hát nem Jézus ez? És akkor érzitek, hogy rögtön elindul a mondat egy olyan vonalon, hogy hát nem Jézus ez? Ez olyan dolog, mint hogy nem a izé ez, a Pisti, a szomszédból. Vagy a Feri a szomszédból. József fia, még meg is célozzák ugye fizikai kontaktusában, biológiai kontaktusában Józsefet ezzel. Akinek ismerjük az apját és az anyját, akkor hogyan mondhatja, hogy a mennyből szállottam le? Amen. Tehát ismerjük az apját és az anyját. Jó, itt már ugye ebbe érződik, hogy itt már nem arról van szó, ugye, hogy a szomszéd mondja ezt, hanem a fő emberek. Tehát ettől kezdve már érződik, hogy itt már le van csekkolva Jézus. Ebben ugye az van benne. Hát Jeruzsálemben miért kellett volna ismerni egy kapernaumi, egyszerű hétköznapi polgárnak az apját meg az anyját? Azért tudták, mert ugye már rég lecsekkolták Jézust. Le van csekkolva az Úr, hogy ez nem-e valami bolond, amit tudom én, a Jordánon túli területekről, megint kapunk egy prófétát a nyakunkba, mint Illés, meg mint Jánost, aki sáskát zabál, meg ilyen furcsán viselkedik, meg minden furcsa hülyeségeket mond, meg bemerítgeti az embereket. A furcsa profétákból volt elég sok Izraelben, és lecsekkolják, hogy ez egy normális polgár. Hát látjuk, van szülei, sőt, még az ő szüleit magyarán utalnak rá, hogy megnézték, hogy zsidó-e, tehát a családfát végigkövették, nem tudtak belekötni, és akkor ebbe kötnek ők is bele itt ezen a helyen, hogy hogy mondhat ilyet ez az ember, hogy a mennyből szállottam le, amikor tudjuk azt, hogy hol született, ki az apja, ki az anyja. És nem tudnak belekötni Jézus Krisztus személyébe, nem találnak semmit, és én megmondom őszintén, hogy ezt is aközé sorolom, amit olvasunk a Lukács vagy a Abcsel elején, hogy kezdett Jézus cselekedni. Ez is Jézus cselekvésének egy üzenete. Ez is hordoz egy üzenetet, hogy Jézus Krisztus, amikor ő azt mondja, hogy ő szolgálni jött, amikor ő azt mondja, hogy ő nem azért jött, hogy őt királyként tiszteljék, noha ő egyébként király, és nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja sokakért, akkor nézzétek meg, hogy egy valódi szolgát látunk, akinek először is van egy hétköznapi élete, egy lecsekkolható élete, akinek van egy szakmája, akiről elkezdik majd terjeszteni, hogy micsoda gonosz ember, de ha belenéznek az életébe, mindenki azt mondja, hogy figyeljetek, az én házamat is ő építette, az én tetőmet is ő csinálta, ugye abban az időben az ács nem azt jelentette, mint ma. Tehát ma az ács ugye általában a koszorútól fölfele, mármint a tető koszorútól fölfele jön képbe, és ott kezd dolgozgatni, meg faanyagokkal előtetőket csinálgat. De abban az időben, mivel nem volt tető, abban az időben az ács lényegében egy olyan építészi szakma volt, ami az alapoktól a tetőig mindent megcsinált, beleértve a famunkákat is, tehát az kicsit asztalos is, kicsit kőműves is, kicsit tetőszerkezetkészítő is, tehát aki gyakorlatilag mindenhez értett, és egy csomó ember el tudta mondani, hogy Jézus csinálta az ágyamat, nem vert át engemet, nem mondta azt, hogy ennyibe kerül, később módosította, nem csalt meg, hogy odaadtam neki az előleget, és utána lelépett a pénzzel, és nem lehetett Jézus Krisztusra nézve semmilyen hétköznapi dolgot sem rárúni, hanem azt lehetett mondani, ezt a házat is ő építette, azt is ő építette, itt van az ő háza, mindent tudunk róla, tudjuk, hogy ki az apja, ki az anyja, sőt, mai értelemben ki lehet mutatni, hogy mennyi jövedelmet húzott ezekből a dolgokból, befizette az adót, hiszen ő is ezt tanította, ráfogták, hogy nem fizet adót. Én biztos vagyok benne, hogy ő megfizette az adót, amit a rómaiak előírtak, elvitte annak rendje módja szerint, összeírásra ráírták Jézus József fia, befizette a hadi sarcot, amit az egyik császár kivetett az ő idejében, és a többi, ezeket ő mind megfizette. És semmit nem tudtak benne találni, és nem lehetett ráhúzni azt, hogy ez egy csaló, lopó, hazug ember, aki a hétköznapi életben is hát tulajdonképpen megcsalná az embereket. Nincs is ilyen vád vele szemben. Nem is tudnak semmit mondani. Annyira ott van az emberek előtt az ő személye, és annyira az emberek előtt éli az életét, hogy nem lehet róla semmit mondani. És tudjátok, azt tudom nektek mondani, hogy számomra ez egy vonzó dolog. Az, hogy egy ember élete átlátható. Az, hogy egy ember otthona átlátható. Most én nem állítom azt, hogy nagyon örülne az ember, hogyha mondjuk tetőt is bontanának házi csoport okán az ember otthonában, és annak sem gondolom, hogy örülnék, hogyha a magánélet ennyire keresztül kasul átjárható. Ez ugye családos emberként már egy kevésbé könnyen kivitelezhető dolog, hiszen a házasság viszont szeplőtelen, tehát ott azért már meghúzza az ember a bizonyos kereteket, a gyermekek szintén olyan dolgok, amire meg látunk Jézus tanításában példát, hogy ahol már gyermek van, ott már a szomszéd barát kopogtatása is zaklatásnak minősül, hogy gyermekeimmel az ágyban vagyok. Tehát ott is van egy határ, de egy olyan ember, mint Jézus, akinek se felesége, se fia, se borja, se gyereke, semmije, és már a szüleit is ott tudta hagyni, akinek az életében tényleg bármikor be lehet menni, és egyetlen területet szinte kivéve, és ez az árnyékszék, amit Jézus is tanít, beszél az árnyékszékről. Gyakorlatilag nincs olyan terület, ahova ne engedné be az életébe, és Jézus életek keresztül kasul átjáróház volt. És azt is hozzá kell tenni, hogy amikor ő ezt az életet fölrúgja, és elindul az ő szolgálati pályája, és egy 3 éves szolgálatot vesz a nyakába, akkor is van ott vele azért jó pár ember, mindjárt látunk, nézzünk rá példát, ahol akik állandóan monitorozhatják, vagy láthatják az életét, a 12 vele kell, vele fekszik, tudják, hogy hova megy ki imádkozni, amikor eltűnik, reggel fölkelnek kúkottan, egy éjszakáig tartó alkalom után tanítványok végig horpasztják, fölkelnek, a mester fekhelye üres, akkor nagyon jól tudják, hova kell kimenni a mezőre, mert tudják, hogy hol imádkozik. Nincs Jézus életében semmi titok. És tudjátok, ez az igazi szolgálói szív, amikor egy élet nyitott. Nincs benne rejtegetni való. Nincs benne olyan dolog, amit az ember azt mondaná, hogy legszívesebben eltagadnám. És ez Jézus természetesen. Az én életemben rengeteg tagadni való van, vagyis olyan, amit az ember eltagadna, de nyilván nem erről van szó, hogy mi életünk is ilyen tökéletes, hanem arról van szó, hogy valahogy Jézus adta ezt az ideált, hogy nekem semmi takargatni valóm nincsen. És tudjátok, azt olvasom, amikor Sámuel leteszi a lantot, és ő az egyetlen, aki gyakorlatilag szellemi emberként nyugdíjba vonul, legalábbis gondoltam, hogy beszélek egyszer szellemi nyugdíjba vonulásról, mert van ilyen, tessék? Igen, a törvény is írja, de másképpen, pont a törvény is se kapcsolatosan is, de Sámuel egyébként nyilván nincs ilyen egyébként, tehát nincs, elhívást nem tud senki letenni. Csak bizonyos dolgokat letenni és újakat fölvenni. És Pál is bizonyos értelemben nyugdíjba vonul az efézusi gyülekezetben, és elbúcsúzik a vénektől. Két dolog van, ami kettőjük búcsújában, Sámuelében és Pálében közös. És ez a két dolog közül az egyik az, hogy azt mondja, mind a ketten elmondják, hogy senki vérét nem hordom magamon. Tehát aki fele intéssel voltam, én megintettem. Ettől kezdve az ő felelőssége. A másik pedig az, hogy senkinek az aranyát és ezüstjét nem kívántam. Magyarán sem korruptá nem váltam, sem pedig a szolgálatom nem itatját az, hogy az életemben olyan tisztátalan anyagi áldás, vagy anyagi dolgok vannak, amit le kéne tagadnom, ahova nem szívesen engedek be egy embert, mert ha ott elkezd ásogatni, akkor rájön, hogy micsoda gazdagságra tettem szert a szolgálatom alatt, és éltem vissza emberek pénzével, és vásároltam meg pozitív ítéletet, pozitív szolgálati területet, vagy vásároltak meg rajtam keresztül, és Pál is azt mondja, hogy senkinek az aranyát és az ezüstjét nem kívántam. Pál egészen odáig megy, azt mondja, hogy a velem levők és az én szükségeimről, azt mondja, ezek a kezek gondoskodtak. És ahol kellett, ő el áll dolgozni, és inkább ő dolgozott. Éppen azért, mert Pál is követte azt a krisztusi hozzáállást, hogy az ő élete is egy átlátható élet volt. És Egyrészt nem adta ugye magát arra, hogy lehetőség legyen arra, hogy őt vádolják, másrészt pedig azért, mert én úgy gondolom, hogy ez a normális, és tudjátok, hívő életben is kicsintől kezdve a nagyig is, ha van kicsiny és ha van nagy, bár szerintem ilyen értelemben nincsen. Meg kell tanulnunk azt, hogy nem lehet az, hogy az ember ilyen módon elrejtsen dolgokat. Én mondom, nem azt jelenti, hogy bárkit szívesen látunk éjszaka az otthonunkban, mert ez nem igaz. Le is kapcsoljuk a mobilt, legalábbis én éjszaka már. Tehát vannak nyilván határok. Én ezt nem tudom megélni, mint Jézus, hogy bárki nyugodtan bontsa meg a otthonunkat, nyugodtan tört fel éjszaka ajtómat, gyere be, ha bajban vagy, akkor fogok bizonyos dolgokat kérni tőled, hogy ne tedd. Tehát ez más. De az Úr Jézus személyében nézzétek meg, hogy ő neki erre vigyázni kellett. És nem látom azt, hogy ő nagyon erőlködött volna, hogy nehogy esetleg valaki róla bármit mondjon. Élt tök normálisan. Éppen ez benne a furcsa, hogy a leghétköznapi módon élt. A lehető leghétköznapi módon. És ezért nem tudják őt elfogadni. Mert mindenkitől elvárás, hogy egy szent ember, egy nagy dolgokat tevő ember, hát biztos valami különleges dolog van az életében. Van is, csak az emberek nem abban keresik a különlegességet, amiben az Úr megtalálta. És arra szeretnék mondani, ennek először is van egy üzenete, hogy normális élet az egy hívő élet. A kettő nem kizárja egymást. Hogy az ember normálisan él, hogy normálisan éri a hétköznapi életét. Ez nem zárja ki azt, hogy ettől te még hívő lehetsz, meg különleges. És azt gondolom, hogy az Úr példája azt mutatja, hogy igenis ez így normális, hogy normálisan élünk. Vagy később azt olvassuk. A visszafele pedig azt is, hogy igenis úgy gondolom, hogy az Isten használja azokat, akik hétköznapiak, akikben nem az a különleges, hogy a piacokon így köszöntik, meg úgy köszöntik, hanem akik ott tudnak lenni úgy, hogy esetleg egy ismeretlen ember úgy megbögdössi a mellette levőt, hogy te mondd már meg ki az. János 7.25-ben azt olvassuk. A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek. Vajon nem ő az, akit meg akartak ölni? És íme most nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Talán bizony felismerték a vezetők, hogy ő a Krisztus. Csak hogy róla tudjuk, hogy honnan való, amikor azonban eljön a Krisztus róla, senki sem tudja majd, hogy honnan való. Ámen. Itt is érzitek, ugye, miről van szó. Van egy tanítás, a messiás, az eljövendőről, hogy ő egy titokban érkező személy lesz. Ugye, ezt most úgy is mondhatnánk, hogy a titkos visszajövetel tana. Ez akkor is működött, csak így. És akkor erre itt van egy ember, akiről mindent tudunk. Azt mondja róla, tudjuk azt, hogy honnan való. A messiásról meg azt tanították, és azt tudjuk, hogy nem tudja senki sem. És akkor kész, nincs összeegyeztethető. Na most ezt nyugodtan tegyétek majd el arra az időre, amikor az Úr Jézus visszajön, és zavarba lesztek, hogy mi ez. Mert ugyanez fog történni. Hogy egy csomó tanítás, amit róla tanítanak, ugyanígy fogja hatáját veszteni, amikor eljön ő. És meg lehet majd persze nem ebben a szegény és zsidó akcentussal, galil akcentussal beszélő királyként jön majd el, mivel mi már őt királyként látjuk, de az biztos, hogy a keresztények is leesik az álluk, hogy hát mi is ezt hallottuk róla, erre itt van valaki, aki nem úgy jön el. Úgyhogy nyugodtan ezt az igét tegyétek erre arra az időre, amikor majd csalódtok benne, hogy nem úgy jön el a mesterem, hogy eljön, mert így fog eljönni. Nem hajlandó egyetlen tanítást kiszolgálni, nem hajlandó egyetlen felekezet igényeit kiszolgálni Jézus, és egyáltalán nem hajlandó arra, hogy a mi szavunk szerint pattogjon, ahogy mi gondoljuk. Hát gondoltok bele csak, hogy hány felekezet tanít róla bizonyos dolgokat, hát ha ennek ő mind megfelelne, ez olyan lenne, mintha egy foci csapatban 11 edző pattogtatna az egyszem játékost. És akkor az egyik így tanítja, egyik úgy mondja, hogy 3-4-2-ben állj fel, a másik 5-4-3-ban állj fel, és akkor szétesik az ember. És a mester sem így van. A mester jön majd, ahogy jön. És nézzétek meg, pont ez benne a zavaró, hogy tudunk róla mindent. Viszont a mester, vagy a messiás meg azt mondják, hogy nem tudjuk. És az az érdekes, egyébként tényleg nem fogjuk tudni azt, hogy honnan jön. És az ő életében ez tényleg beteljesedik, hiszen hogy ő Betlehembe született, ez később deríti ki Lukács, és nem Názeretben. És hogy ő hiába lett názereti tévesen, ő valójában Betlehemben születik. Mégis így teljesedik be, hogy ő négyszer, és így teljesed meg be rajta a proféciák, hogy nem hajlandó Isten emberi butaságoknak alávetni az ő fiát. De mégis beteljesíti a proféciát. Na a lényeg az, hogy itt megint zavarba jönnek. És az a helyzet, hogy még egy jól magyarázott profécia után is az emberek megdöbbennek. A mester személye ilyen. Na azt szeretném nektek mondani, hogy Jézus élete, magánélete Ben, nem volt titok. Itt van, és akkor ezzel ezt a részt befejezem, aztán áttérek ezen keresztül a következőre. Itt van még ez, amit nagyon szeretek, amikor János szolgálata, bemerítő János, a János evangélium 1.35-ben azt olvassuk. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, akik nem sokáig lesznek János tanítványai. És rátekintve János Jézusra, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Kész. Két tanítvány el is veszett. Meghallotta a két tanítvány, ő ezt mondta, és követték Jézust. Adná Isten egyébként, hogy nekem is egy mondat elég lenne arra, hogy hívők abba hagynák a mindenfajta dolgok követését, és a mestert követnék. Jézus megfordult, ugye, érzi, hogy nem egyedül megy hazafele, akkor meglátta, hogy követik őt, megszólított őket. Milyen, az egész ilyen vicces, nem? És akkor ugye mit kerestek? És akkor most jön a világ történelem egyik legérdekesebb kérdése. Mester, hol van a lakásod? Mester, hol van a lakás? Hol lakol? Ez ugye nyilván ez egy rendkívül fontos kérdés. De most nem tudom, hogy zavarukban kérdezték-e, hogy lelepleződtek, hogy mennek a mester után. Én úgy tudom elképzelni, hogy ők titokban mentek Jézus után. És beleérzem a történetben, de ezt én mondom, és nem a Szentírás, hogy tényleg azt csinálták, hogy ki akarták nézni, hogy hol lakik a mester, hogy lelepleznek-e benne valamit. Mert Jánosról tudjuk, vele élünk, látjuk, hogy sáskát teszik, látjuk, hogy ez aztán elküldi a legmelegebb éghajlata, pedig ott aztán meleg volt, de még melegebbre elküldi a farizeusokat, meg a képmutatókat, úgy elzavarja, meg páros lábbal nem érdekli senkinek a személy, papír zsebkendőt hadd kérjek már, ez nem az üzenet észre valakitől. Erről tudjuk, és akkor mennek Jézus után sarokról sarokra, Isten áldja Marika, és akkor mester hátrafordul, és mondja: gyerekek, ennek semmi értem, hogy bujócskázzunk. Gyertek, mondjátok meg, mit akartok. És hány, de hány ilyen van, amikor az ember ezt érzi, hogy valamit ki akarnak kukatni az életemben, és akkor mondja, megkérdezik: mester, hol a lakásod? Most, hogy ezt lányos zavarukban mondják-e, beleérzem ezt is, de inkább beleérzem azt a gondolatot, hogy ők tényleg addig akartak menni Jézus után, hogy megnézzék, hogy hol lakik. És hogy valamit esetleg, hogy ez nem egy hazug ember, nem egy, hogy azt mondja János, ez az Isten báránya, hogy most János nem nézte be ezt a dolgot, hogy itt van egy újabb csaló, ugye Izraelben a csalókból Jordánt lehetett rakeszteni, hamis messiásokból, nem te vagy-e, azt mondjam, a Júdás, vagy nem is tudom, hogy hívták, kérdezik Abcsalbe is, Páltól, és a többi, és megkérdezik: mester, hol a lakásod? És akkor Jézus nem azt mondja, hogy ez titok, nem mondom meg, hanem azt mondja, hogy gyertek. Úgyis azt hiszem, még van tegnapról Peszágból, Pászkából, még kicsit száraz ugyan, még talán van egy kis kecskete is, nem romlott meg. Elmentek ezt, mert meglátták, hogy hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Na most ezt komolyan mondom, annyi helyen ez elképzelhetetlen, hogy bemenni a mesterhez, enni, inni, beszélgetni, leülni, mester, azt üljetek le, egy kicsit elmegyek, most van egy kis dolgom, most lefekszek, nyugodtan itt van a ágy, olvassatok, itt van pár tekercs, olvassátok, nincs titkolni valója az Úrnak. És azért beszélek erről, hogy értsétek meg, hogy valahol a mi Úrunk egy ilyen személy, akiből nekem az egész életéből egy nyugalom származik, hogy nem derült ki róla semmi. És nekem ez rendkívül hitelessé teszi az ő életét. És arra bátorítalak titeket, hogy a ti életetek is legyen ilyen. Nyilván mondom, keretekkel. Meg kell húzni nyilván a kereteket. A magánélet szentsége ugyanolyan biblikus dolog. De ha ő azt mondja, itt a lakás, és valahol érzek benne még egy bölcsességet is, anélkül, hogy talán ezt a két tanítványt túlmagasztalnám, az egyik pedig András volt, Péter testvére. Ezek közül nem tudjuk, ki volt a másik. Na szóval az egyik Andrásként mégis érzem benne, hogy ugye van egy bibliai elv. Azt mondja Pál apostol, nem tudom, a gyakorlat ennek mit jelent. Azt mondja, aki pedig az ígéret tanítatik, Galata 6.6. Na, mondja valaki, folytassa az igét. Mondja Éva. Közölje minden javát, vagyis legyen átlátható az élete. Tehát minden javát. Ez nem azt jelenti, hogy adja oda minden pénzét, hanem aki a tanítvány akar lenni, annak nem lehet titok. Az nem lehet az, hogy akkor én simniskedek tovább, meg stb. Aki odaadta az életét az Úrnak, annak az egész élet, ugyanis nem lehet úgy, hogy van egy tanítványi énem, aztán elmegyek a világba, és akkor ott becsapom az embereket, hazudok nekik, átverem őket, és a többi, hanem a tanítvány akarsz lenni, akkor ott, ha nem is abban az értelemben, mint Péterék, akik mindent ott hagytak az Úrért, és felszámolták ezt az életvitelt, hanem ha nem számolom föl, akkor is az életemnek nyitottnak kell lenni. Magyarán arra, hogy Isten igéje be tudjon hatolni az életem minden területére, és ott változásokat eszközöljön. És ez visszafele is működik. Úgy érzem, hogy ebben benne van ez, hogy mester, hol a lakásod? Oké, mester vagy meg minden, de nézzük csak meg. Nincs-e olyan dolog az életedben, ami úgy gondoljuk, hogy talán a mesteri mi voltodat hatán kívül helyezi, egy tisztátalan dolog, pénzügyi tisztátalanság, vagy szellemi, vagy esetleg ott találunk egy nőt lubickolni ott a fürdőkádatban. Hazamegyünk, és Jézus mondhatta az, figyeljetek ide, bármikor bejöhettek, nyugodt szívvel várlak benneteket, és a poén az, hogy az ő házában ráadásul úgy gondolom, hogy prostituáltak tették a látogatásukat, de nem azért, hanem azért, hogy megtérjenek. Ugye látjuk azt, hogy ezt nagyon nem szereti a farizeus. Tehát amikor bemegy oda az a prostituált, hát az ugye kiakad, mert az ő otthonába az biztos nem ment. De Jézus otthonába mentek, de nem azért. És Jézusnak sosem volt abból problémája, azt mondja, gyertek nyugodtan, nézzetek szét az otthonomba. Itt nem fogtok találni nőt az ágyamon, aki ott vár engem, hogy együtt legyek vele, hanem ha bemegyek és hazamegyek, és jönnek ezek az emberek, akkor azért jönnek, mert én bűnösök barátja vagyok. És azért jöttem, mert a bűnösökért jöttem. És nem vagyok úgy, mint az a Simeon nevű farizeus is, aki rosszalon nézett erre az asszonyra, vagy a többi, akik, amikor bemegy Jézus ugye a bűnös vámszedő házába, akkor rögtön ugye a farizeusok ugye egy határon túl ugye nem lépnek, mert tisztáltan a bűnöshöz ment be lakás, és akkor nézik azt a házat, ott van a mester. Akkor néznek ugye Zakeus házára, és akkor fölfordul a gyomruk, mert oda nem mennek be. És hordják magukba ezt az exkluzivitást, amit Jézus messze-messze elkerül az életében. És sajnos az egyházban is ez meg tud jelenni, mert már Jakabnak tanítani kell arról, hogy amikor azt mondja, hogy figyeljetek ide, ott ültök a zsinagógában, nem gyülekezetben, zsinagógában. Jakab nem beszél gyülekezetről, zsidó volt. Zsinagógában tanított, zsidó hitvallása szerint élte az életét. Amikor azt mondja, a zsinagógátokban, azt mondja, bejön egy gazdag ember, gyere, ülj ide. Te meg ülj oda a zsámolyom mellé. És akkor tanítania kell arról, hogy a keresztények, illetve ott nem lehetnek keresztények, zsidó hívők, messiás hívő, zsidó hívők között is megjelent ez, elkezdik a hívők magukba hordani az exkluzivitást, hogy én külön vagyok azért, mert több pénzem van, vagy azért, mert én hívő vagyok. És azt mondja, atyám fiai, ne legyen személy válogatás a ti hitetekben. Azt mondja, gazdagok azok-e, akik megszégyenítik azt a nevet, amiben ti hisztek. Ez nagyon érdekes, mert erre azt mondja, hogy a gazdag zsidók lenézték a messiás hívő, többnyire szegény rétegből kikerülő messiás hívő zsidókat. Ott ülnek a zsinagógában, és őket is lenézik ez a dolog, és tudjátok mi az érdekes, hogy miközben őket is lenézik, a gazdagság evangéliumát hirdető zsidók, és lenézik őket, és azt mondja, nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amiről ti neveztettek, közben ő beléjük is, beléjük jön ez a vágy, hogy ők valakik legyenek. És tudjátok, az egyház egyik problémája, amit Jakabnak kell tanítani, hogy a hívők, amikor megtérnek, és az Úr elkezd építeni az identitásunkat, és azt érezzük, hogy tényleg valakik leszünk. Valahol elkezdünk távolodni ettől a krisztusi egyszerűségtől, mert Pál is azt tanítja, hogy én így értem a Krisztust, hogy a krisztusi egyszerűség. Hogy amikor azt kérdezik, mester, hol a lakásod, akkor meg tudom mondhatni, hogy ez, itt van, kész. El tudom mondani, miből van. Nincs titkolnivalóm. És gyere be, nézzél szét, így élek. És ettől az egyszerűségtől, hogy az ember távolodik el, egyre inkább kezdi magára venni azt, hogy ő egy külön ember. És előbb-utóbb megjelennek ezek a nüansznyi dolgok, hogy én már pedig egy büdös szegény ember mellé nem ülök le, mert az ciki, stb. És az ember elkezdi először csak ebben az okból, később pedig majd pozicionális okokból bizonyos helyeknek jelentőséget tulajdonítani. És azt tanítja Jakab, hogy ennek semmi keresni valója azok között, akik Krisztus követői. Ez a véleményem. Na visszatérve, mert ugye ennek nem véletlenül beszélek erről, ugye Jézus ezt aztán kénytelen tanítani, amikor már később ugye nagy üzemben megy ez ellene, hogy szeretik az előlülés, meg stb., hogy hogy Jézus vissza, újra és újra a saját élete kezdte Jézus cselekedni és tanítani. Ő ezt cselekedte. És egyébként ezt is tanította. És nekünk is ez kell, hogy a krisztusi egyszerűségtől nem távolodhatunk el. Attól, hogy az emberek élete felé nyitottak legyünk. Na menjünk tovább vissza Márk evangéliumára. Mert igazából oda akarok majd visszajukadni itt a 10 óraitok kapcsán. A Márk evangélium második részében tehát ott hagytuk abba, hogy megbontották a háza fedelét, és az egész otthona nyitva volt, és aztán nem tudom, valószínűleg ő rendbe tette később az házát, ami egyébként miután Jézus vád alá helyeztek, egy vád alá helyezett embernek az a vagyona, tudjátok, el lehetett venni. Azt mondták, szabad a préda. Jézus otthonát is széthorták, Péterét is. Ez a döbbenet. Amikor kiderült, hogy őt halálra ítélték, attól kezdve a falujában ciki volt Jézus házával közösséget vállalni. Viszont szét lehetett hordani. Ennyire hálás az emberi szív. Úgyhogy emberek dicsérete múlandó. Ezért mondja Jézus, emberektől dicséretet nem veszek, nem nyerek. És ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos. Úgyhogy ez a ház is, amiben Jézus Krisztus élt, nem lett templommá, nem lett szép szent kegyhelyé, hanem tudjátok mi lett? Széthorták a szomszédok. Ennyi. Mint amikor nekiestek egymásnak a szerbek meg a horvátok, vagy a magyarok meg a szerbek a délszláv háborúban, és amikor kiderült, hogy a szerb az egy gonosz ember, vagy a magyar egy gonosz ember, vagy az ilyen meg olyan egy gonosz ember, bementek az otthonába és elvitték a vagyonát. És nincs lelkiismert furdalás az embereknek. Ez gáz. És tudjátok, Jézus Krisztus életében ő nem volt ilyen. És az ő otthona is így járt. Mivel a sokasság miatt tehát azt mondja, na, menjünk tovább. Ahol ő volt, leeresztették az ágyat, ahol a béna feküdt, és akkor néztek befele a plafonon keresztül a sztoriba. Jézus pedig látva hitüket, így szólt a bénához, fiam, megbocsátattak a bűneid. Halleluja. Jön rögtön, ugye. Ott ültek néhányan az írástudók közül. Ámen. Így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Kibocsátja meg a bűnöket az egy Istenen kívül. Jézus szellemében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így a szívetekben? Mi könnyebb azt mondani a bénának? Megbocsájtattak a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Az pedig, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához, neked mondom, kelj föl, fogd az ágyad, menj haza. És akkor kimenni valahogy nem volt gond, kiment, még ágyastul is. Az pedig felkelt, azonnal fölvette az ágyat, és kiment mindenki szeme láttára, úgy, hogy ámulatba estek mind, és dicsőítették Istent, és ezt mondták, ilyet még sosem láttunk. Amen. Na, az a helyzet, tudjátok, én nagyon értékelem azt, amikor Isten egy új dolgot kezd, felházba is fölmentem többször, minden alkalom, amikor ott voltam, és akkor ezt úgy mondom, mint én is pásztor vagyok, pásztorok tucatjait láttam ott. Mert ugyanis ez így normális, ha elindul egy új munka, akkor a régiek odaülnek és nézik. Na most van akinél, és akkor ez tényleg így van. Most hadd mondjam el, hogy, és nem akarom én magamat magasztalni, én beültem oda egy sarokba, és átadtam magam ennek. Viszont egy ideig ültünk ott középen, hogy a hang jól jöjjön közénk, de amit ott hallottam kritikát a pásztortársaim, meg a általam is ismert emberek részéről, nem tudtuk hallgatni a felesre. Leültünk, mert azért mentünk, hogy részei legyünk valami újnak, amit Isten kezd, de amit ott hallottam. Na tudjátok, az a helyzet, hogy a vallás lényege az, hogy amikor elindul egy új, akkor beülünk megnézni, hogy majd mi azt jól megszakértsük. Mert mi már tudjuk, hogy mit kell csinálni. És tudjuk, hogy hogy kell csinálni. Mi már mindent tudunk. Már tudjuk, hogy ki hogy bocsátja meg. Mi már tudjuk, hogy kell dicsőíteni. Ott a dicsőítést úgy lehúzták emberek, hogy mérges lettem nagyon. Hogy nem örülnék én, itt van 5-600 fiatal dicsőíti Istent, olyanok, amilyenek kész, mit kell ezen gondolkodni. Amit ott hallottunk kritikát, komolyan elszégyeltem magam, hogy pásztor vagyok. Legszívesebben titokban ültem volna ott, de nyilván rólam is, utána valaki mondta, hogy hát ott volt ez a pásztor is. Isten előtt állok lelkiismerette, hogy nem ezért mentünk oda, hogy mi megszakértsük ezt a munkát. Leültünk egy saroba, és élveztem azt, hogy valami történik, és hogy én oda már tök idegen vagyok, mert a korom okán már én oda már nem nagyon illek bele ebbe a dologba, de része akarok lenni. És tudjátok, ez a vallás lényeg, hogy mi beülünk, Jézus házába is beülünk, és majd mi megszakértjük, amit itt majd mond, amit csinál. És meg is szakértik. Lejön ugye az ember, már gondolom erről is megvolt a véleményük, hogy ez, ha rabbi volna, tudna, hogy ezek milyen hülyék, hogy ezt a kárt ők biztos nem fogják kifizetni, mert mi tudjuk, kik ezek. És elkezdik magukba mondani. Mert aki elkezdi mondani ezt, hogy ez, ha tudná, hogy kicsoda, hogy kibocsáthatja meg, ez már nem itt kezdi a dolgot. És aki az elsőre megsértődik, vagy elsőre, az meg fog később is, csak legfeljebb az elsőt még hozzuk. És lehet sok mindent mondani, és amikor ezek ott ülnek, ezek majd megszakértik. És tudjátok, ez a baj a vallással, hogy az megszakérti. Mindent megszakértünk. Mi jobban tudjuk, mert mi már része vagyunk, mi már tudjuk mindent, mi már átmentünk, meg stb. Van, amiben van, amikor az ember tényleg azt tudja mondani, figyelj, ezen már átmentem, és ez került ki. De itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy majd mit szépen nem betesszük ezt a dolgot ki. Előtt még ugye magukba barfondíroznak, de nyugodjatok meg, ha innen elmentek volna később, elkezdték volna beszélni, hogy figyeljetek, van itt egy hülye, aki azt tanítja, hogy megbocsátja a bűnöket. Hát ezt azt tiltsuk el azonnal ettől az embereket. És majd mi megmondjuk a frankót ennek az embernek később. Hát ugye nem sikerült, mert Jézus bebizonyítja nekik, hogy van hatalma a bűnöket megbocsátani. Mondja, jó, hát akkor most azt mondom, hogy kell föl és jár, nekem mindegy. Mit mondjak? Ezt mondjam, azt mondjam? Mondom ezt. Menj haza. És hazamegy. És tudod, mi az érdekes? Hazaküldi a meggyógyult embert. A kritikusait meg ott hagyja. Én fordítva csinálnám, én elzavarnám a kritikust, és meghagynám a beteget. De nézd meg, Jézus ebbe se hozza a szintet. Azt mondja, menj haza. Menj haza. Az hazamegy. Nem furcsa? Hát meggyógyulva a kegyben mondom, gyere Gyülibe. Ez meg hazaküld. Már ő meg hazaküldi. És a kritikusait nem küldi el. Végig megy az alka, megy a dicsőítés, omlik még a vakolat, nem tudom, ott lógnak négy pár lábot, lógott, el vannak. Mert ez így ment, ugye továbbra is lóg a négy láb, ugye el vannak. Jézus el van, és akkor utána nézi éjszaka a csillagos eget a házán, mert úgy, talán majd másnap megcsinálja. És a kritikusokat Jézus vígan hagyja, hogy maradjatok nyugodtan itt, morogjatok még egy picit, az se tetszik, hogy így megy, az se tetszik, hogy megy, morogjatok, kész, nem érdekel. És folytatódik a történet, mert ugye Jézus ugye határon volt ugye Kapernaum, és hát ugye ott ugye ki volt a koszta római pozíció szerint a praxisok, ez is praxis volt, meg lehetett venni, a vámszerű az egy praxis volt, amiért ki kellett fizetni időnként egy bizonyos összeget, és annyi pénzt szedhettek be, amennyit akartak, azt az összeget beszolgáltatták a római birodalomnak. Ezért van az, hogy valakitől négy annyit lehetett szedni, van akitől amennyit le lehetett szedni, leszedtek. Na, Lévi egy ilyen figura volt, 13. Azután ismét kiment a tenger mellé, nem lehetett neki nehéz, hiszen ott lakott a tengerparton. Az egész sokaság pedig oda ment hozzá, és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Levit, ugye ott van a határ. Az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá, kövess engem, akulutei moi, ugye, erről tanítottam. Az pedig fölkelt, és hát nem csoda, követte őt. Hát mit lehet ilyenkor csinálni, amikor az úr azt mondja, kövess engem, ilyenkor kész vége, ott nincs visszaút, menni kell az úr után. És történt, amikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és a tanítványai mellé. Mivel sokan voltak és követték őt. Azért már itt is érződik az, hogy itt azért sok Jézus követő leszakad. Ugye? Azért Lévi házában már nem ment minden Jézus követő, csak a Lévi baráti köre ment be. De Jézus bement oda a tanítványaival. Én el tudom képzelni, hogy a Jézus tanítványa is milyen félszel emelték át a lábukat a küszöbön. Amint a farizósok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel együtt eszik, szóltak, nem Jézusnak, a tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik együtt. Mintha, ez aranyos volt, Norbi eljött a héten, Váradi, üdvözletét küldi, meg van jó volt beszélgetni. Mondja, Egerben van, lejönnének ide beszélgetni, hát ott vannak, átszaladnak. Mondom, jó, van egy kis dolgom, mondom, gyertek el. Hívom, mondom, Norbi, kések. Nem baj, azt mondja, itt ülünk a kis pipában. Jó, oké, mondom, mindjárt megyek. Bemegyek a kis pipába, nézek, jobbra, balra. Mondom, nincs, kis pipa. Mondom, Norbi, mondom, akárhogy néznek, mondom, nem vagy itt. Mondom, felhívom Norbit, azt mondja, hallom Norbit, elnézést, hol vagyunk? Millenniumban. Ja, jó. Mondom, Norbi, beütötte ugye a GPS-be étterem, kis pipa, és hát ugye egymással szembe van, és az első étterembe beültek, azt se tudta, hol van. Na és akkor így van, a tanítványainak is szólnak, hogy egyébként tudjátok, hogy hol ültök? Én is ugye kérdeztem Norbit, egyébként tudod, hogy hol ülsz? Mondom, mert a kispipában nem. Mert mondom, ott nézek szét, és kiderült, hogy a Millenniumban ülnek. Pistivel együtt beszélgettünk egy picit, aztán siettek haza. Úgyhogy nagyon, én nagyon szeretem ezt az embert. Látom, ő is szenved attól, hogy igazából amiben hisz, az nem működik, nem látja működni. Én is valahogy így látom, hogy mindaz, amiben hinnék, valahogy nem működik. Ez a fajta Krisztus, akiben hiszek, sem nagyon működik. De amit esetre látom mesterben, mondják a tanítványainak, azt mondja, vámszedőkkel és bűnösökkel eszik együtt. És hát a tanítványok erre nem tudok mit mondani. Hát erre mit lehet mondani? Hát mondom, Norm, meg te a Millenniumba ülsz, most erre mit tud mondani? Ámen. Hát de, ott ül, hát mert a kispipában nem ül. És Jézus azt mondja, nem az egészségeseknek van szükség orvosra, hanem a betegek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. És akkor rögtön kezdjük megérezni, hogy a mester néhány hét után az, hogy ő az élete átlátható, az, hogy ő tudható, hogy ő József meg Mária gyereke, tudható az adóbevallása, látható az otthona, az ágyára leülhetek, ha kell, szétszedhetem a házát, nekidőlhetek a háza falának, beülhetek az imakamrájába. Láthatom, hogy mennyi befőtje van félretéve. Tudom, hogy mennyi gabona van a tetején, mert oda is fölmászhatok. Akiről mindent tudok, mégis elkezdi csinálni Isten dolgát, és elkezd megvalósulni az, hogy őt egyből körülveszi a vádlás, a kritika. Az, hogy ez nem jó, az nem jó. Pillanatok alatt beleilleszkedik az Úr Jézus is abba, hogy semmi nem jó. Ha ezt csinálod, az nem jó. Ha vámszedőkhöz mész, az nem jó. És folytatódik a történet. Mert ugye még Jánosék is megkísérti ez a probléma János és tanítványait. 18. verszak. János és tanítványa és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá. Miért böjtölnek János tanítványa és a farizeusok tanítványa? És a tanítványait miért nem böjtölnek? Itt is megjegyzitek azt, hogy a különbség, hogy mi így csináljuk, nem az lenne normális, ti is így csináljátok. És miért van az, hogy jó vidáman élitek meg ezt az egész történetet, hogy most is egy nagy buliról jöttök ki, mi meg böjtölünk, és Jézus ezt mondta nekik, hát böjtölhet a násznép, amíg velük van a vőlegény. Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De jön az a nap, amikor elvétetik tőlük, és akkor azon a napon majd böjtölni fognak. Ugye ebben is egy nagyon komoly üzenet van. Hogy ha majd eljön az Úr, akkor meg kell tanulni, hogy lesz kellemetlenebb időszaka az Úr szolgálatának. És csak azért beszélek róla, hogy nézzétek meg, az, hogy Jézus elkezdi csinálni a dolgokat, múlt héten beszélt Feri a vádlásról. És tudjátok, ez egyszerűen Jézus körülveszi, hogy ez se jó, az se jó. És nem arra akarok beszélni, hogy titeket is körül fog venni, hanem hogy én ne legyek az, aki mást ezzel körülveszek, hogy ez se jó, meg az se jó. Hogy semmi nem jó. Hogy én majd beülök, és majd megszakértem, hogy ez meg hogy, meg hamúgy megy. Ezt majd az Isten tudja. De arra is föl kell készülni, ha Isten dolgát fogjátok csinálni. A vádlás az életünk törvényszerű vele való része lesz. Hogy ez körülvesz bennünket. És történt következő 23-as, hogy Jézus szombaton a gabona földeken ment át. Ugye már ez olyan történet, mint amikor a filmekben néhány bevezető képsor után az ember tudja, hogy hamarosan fegyverropogás lesz. Tehát itt is, de a suszpoin az, hogy azt mondja, tanítványi útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Szombaton tépdesték kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá. Honnan a manóban jönnek megint elő? Melyik bogja mögül, vagy széna kaza mögül jön elő a farizeus? Mondja már meg nekem, Márk, hogy de most tényleg, mert nem úgy van ám, ez a dolog, hogy három zsák, mint ahogy hazament Rút is ugye Boáz mezeiről, hogy 6 mérték árpát vitt haza egy ilyen jól sikerült nap után, hanem ezek úgy, mint egy korabeli mekiben megették szépen ezt a gabonát. Ez ugye bibliai dolog, mert a Mózes azt tanítja, hogy ha felebarátod mezei jársz, megéhezel, bátran legyél a te felebarátod mezeiről, csak sarlódat bele ne vágjad, magyarán annyit ne arassál le, hogy utána azt vidd haza. Magyarán ezek a tanítványok, ugye hogy jönnek ki a búza mezőről egy szombatnapi jól lakva? De honnan kerül akkor elő, mondja már meg nekem valaki, ez a farizeus, aki odajön és azt mondja, hogy a farizeusok így szóltak hozzá, nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Hát honnan tudták ezt? úgyhogy vele voltak. Állandóan nézték Jézust. Ettől kezdve nézik, hogy mibe lehet belekötni. És azért gondolom, hogy ez így van, mert beszélgetés zajlik. Erről ezt kérdezte tőlük. Sohasem olvastátok, hogy Dávid mit tett, amikor szükséget szenvedett? Ő is, meg azok is, akik vele voltak. Bement az Isten házába Abiatár főpap idején. Poén ugye, hogy nem Abiatár volt a főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak. Nézzetek meg, hogy csak nem Abiatár volt a főpap ekkor még. Majd hozzátette Jézus, a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Tehát az ember fiúra szombatnak is. Ámen. Figyeltek ide, a vallás lényege az, hogy károsztat. Nem szabad. Hát először is szabad, mert ez van megírva. Két mózesi törvény van egymással szemben. Az egyik törvényön azt tanítja, hogy ha ilyes vagy, felebe látod mezén, egyél, nyugodtan, csak ne sarlózzál. A másik törvény azt tanítja, hogy szombaton ne sétálj túl sokat. És akkor el kell dönteni, melyik törvény az erősebb. Arra jutnak ugye a farizeusok, hogy a szombat törvény az nagyon fontos, meg minden, nem baj, korog a gyomrod. Az se baj, hogyha az az ember 38 éve beteg, de szombaton ne gyertek ide gyógyítatni. A szombat. Mindig van egy dolog egy ember életében, ami nagyon fontos. És figyeltek ide, Krisztus miközben ugye csak arról beszél, és alulról megindokolja, hogy ezt a kérdéskört, hogy szabad, nem szabad. Ugye mindig ebben gondolkodik a vallás. Jézus meg még a vallás oldalá is azt mondja, de figyeljetek, még Dávid is megette a szent kenyereket, pedig nem szabad ott megenni. Mert a szükség az, hogy Isten irgalmas és be akarja tölteni a szükséget, ez sokkal magasabb rendű értéke Istennek, mint az, hogy tiltva van, hogy a szent kenyerek asztalára kitett 12 kenyérből csak a papok ehetnek. Ott Dávid megéhezik, akkor Isten jó szívvel odaadta azon a papon. Egyébként tényleg Abiatár adja oda. És belőle tényleg főpap lesz később. Tehát lehet, hogy azért nevezi Jézus főpapnak, mert ez a cselekedete ezt az embert főpapi tisztségre adta oda. Mert Isten szíve szerint cselekedett. A vallás azt nézi, hogy mit szabad, mit nem, szabályok. Krisztus meg azt mondja, én az embert nézem, hogy fölemeljem. És ez ugyan dolog, mint a törvény, hogy rengeteg törvény van, amivel szabályozni kell az emberek életét. Csak gondoljatok bele, amikor együtt él 10 millió ember egy városban, vagy 2 millió, de csak 50 ezer is, mint mondjuk Egerben. Milyen nagy dolog, hogy azért viszonylag normálisan lehet élni, ugye? Tehát szabályozni kell az emberek életét, ugye? Mi lenne az, hogyha mindenki maga dönteni el, hogy nekem most van kedvem a pirosnál megállni, vagy nincs? Ez a szabály rám nem vonatkozik, rám vonatkozik. Mi lenne? Állandóan azt mondják, Nino. Mert ez kell. Kell a szabályozás. Kell az, hogy ez szabad, ez meg nem szabad. Ez igaz, ez kell. De lehetetlen leírni az életet törvényeken keresztül. Rengeteg bírósági tárgyalás van, ahol a törvény betűje és az élet nem fedhető le. Nincs rá szabály. Rengeteg ilyen dolog van, ahol olyan dolog történik, ahol az élet olyan helyzetet produkál, hogy arra azt mondja a jogot érvénybe juttatni kívánó ember is, hogy nem tudok rá mit mondani, nem tudok döntést hozni. És Krisztus, aki nem azért jött, hogy egy már egyébként is működő rendszert még jobban megtoljon, minek kéne? 1500 éve működik a törvény, működik a vallás. Elő van írva, hogy menjél szombaton zsinagógába. Ő miért jöjjön még ezt tolni? Ő nem ezért jött. Ő azért jött, hogy életet hozzon. És amikor arról van szó, hogy a tanítványok éhesek, akkor Jézus számára sokkal fontosabb az, hogy a szombat törvényét is úgy értelmezze, hogy egy felülről jövő módon. És egy olyan értelmezést ad, amit 1500 év alatt nem volt képes az összes rabbi megfogalmazni. A szombat van, érted? Ez a szombat most azért adatott, hogy egy 38 éves beteg embert meggyógyítsak. Nem kellett elaludni még egyet. Ennek ma jött el a napja. Nem hétfőn vagy vasárnap, nem kedden. És Jézus eljön, és az emberek kezdik érezni azt, hogy ez más. Hogy a vallás pofán vágja ezt a 38 éve beteg embert, még egyet utoljára belerúg, hogy miért szombaton gyógyítatni jöttök ide. Vagy az, akinek el van sorvadva a keze. Még egyszer belerúgunk, jelezve azt, hogy te azért vagy így, mert bűnös vagy. A mester meg beül és azt mondja, figyeltek ide, szerintem ennek nagyon is, itt van a napja. Mire lehetne jobb Isten szombatja, mint arra, hogy egy embert meggyógyítsak, helyreállítsak. Nem erre adatott a szombat, hogy örüljünk. És itt van ez a helyzet is, ahol a tanítványok éhesek. Ez elég egyszerű dolog, még böjtöt is hirdethetne Jézus. Vagy azt mondta, gyerekek, itt a határ, mint amikor megáll Frodo meg Samu a Gyűrűk úr első részébe, és akkor megásom, azt mondja, ez az, eddig. És akkor mondja Frodo, mi a baj? Azt mondja, ennél tovább még nem mentem. És mondhatná Jézus is, hogy ez az, eddig, mert itt a 900 méter letelt, az ugye a szombatnapi járóföld. Itt a 900 méter, gyerekek, itt leülünk, nem eszünk gabonát, mert szombaton nem dolgozunk, éhezünk, a napon eltikkadunk, szomjasak vagyunk, mert a törvény ezt mondja. Ehelyett mit csinál Jézus? Azt mondja, menjetek nyugodtan, egyétek meg. Még törvény ellen sem vétünk, de a törvény szellem ellen pedig nem csak, hogy nem vétünk, hanem benne mozgunk. És ez az a dolog, amit meg kell Jézusnál érteni, hogy amit Pál megfogalmaz nagyon-nagyon keményen és őszintén a 2 Korintus 3-ban, azt mondja, ha a károsztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb a megigazítás szolgálata. És a mi úrunk azért jött, hogy bennünket helyre tegyem. És ezt én mondom nektek, akinek az egész élete a fejem miatt. Arról szól, hogy állandóan küzdök azzal, hogy ez nem jó, az nem jó. Állandóan magammal ezzel küzdjek. 20x éve, amióta az eszemet tudom, meg előtte is, folyamatosan. Én alkalmas vagyok arra, hogy beilleszkedjek egy vallásba, és szabad, nem szabad kategóriába. Nekem ez sokkal könnyebben menne. Mint odaállni Istennel, és azt érezni, hogy engem úgy, ahogy van, elfogad. És ne görcsöljek azon, hogy így imádkozok, úgy imádkozok, így olvasok, úgy olvasok, így öltözködök, úgy öltözködök, ilyen helyre ülök, olyan helyre ülök. Én katona akartam lenni. Nekem sokkal egyszerűbb lenne leülni katonásrendbe, és csinálni, és megmondanák ezt csinálni. Nekem meg kell tanulni. Azért mondom ezt, mert én ettől szenvedek. És mai napig is szenvedek. És számomra ezért Krisztus, amikor látom, hogy ő így csinálja, annál inkább kezdem azt érezni, hogy ez más. Hogy engem ez azért vonz, mert ez engem fölszabadít. És azt is látom, hogy nagyon sok embert megöl a vallás. Ez szabad, az nem szabad. Erre látom Jézus, hogy nem arról van szó, mondom, hogy van, amit szabad, vagy bármit szabad. Egyáltalán nem erről van szó. Arról van szó, hogy Jézus, Pál is azt mondja, hogy figyeljetek, Mózesnek megvannak minden városban a maga hirdetői, nem? Szóval, akkor mondja Pál, miért kéne még ezt én prédikáljam? Hát még azt még egyszer áll, majd azt tanítják ők. Én azért jöttem, hogy a kegyelem evangéliumáról bizonyságot tegyek. És Jézus is azt mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, de nem is azért jöttem, hogy majd a törvényt még jobban megerősítsem, hanem hogy a törvény szellemiségében járva ezeket a butaságokat, hogy ez szabad, az nem szabad, kibocsájthatja meg, bemegyek bűnös emberhez. És eleve Jézus látszik az, hogy egy olyan vonalon futja az egész szolgálatát, amely vonal adja magát, hogy a vallás folyamatosan kritikába tartja. Az az érdekes, hogy ez a szó, hogy vádolják, vádlás, az evangéliumokban egyetlen személy kapcsán kerül csak elő. És ez Jézus. Csak rámondják, hogy vádolhassák őt. Ezt pedig azért kérdezték, hogy vádolhassák őt. Hogy vádolhassák, és a végén vádolják is. Ez a szó, hogy vádolni, ezt Jézus nem használja. Egyetlen egyszer mondja Jézus, ne mondjátok majd nekem, hogy én vádollak titeket. Majd Mózes, akiben ti reménykedtek, a vallásotok, az vádol titeket, én nem vádollak. Én nem azért jöttem, hogy tönkre tegyem az életedet. És nagyon jól látom a kereszténységet, hogy mennyi vádlás alatt élő ember van, aki nem bír fölszabadulni, mert a szabad nem szabad alatt éli az életét. És mint én is, engem ezőről nagyon sokat. Sokat gyógyultam ebben. Hogy megvan a magam, hogy mondjam, baja ebben a dologban. Hogy Jézus is azt látom, hogy egyszerűen miközben ebből is meg tudja mondani, figyelj, még a te törvényed alapján is szabad. De valójában a szellemiség. És ez a vádlás légköre, ez Jézust állandóan körülvette. És akkor visszakanyarodok arra, hogy egyrészt érdekes módon, nem véletlenül, nem tudnak belekötni abba, hogy ő hogy él. Mert nincs belekötni való. Nem tudnak vitatkozni vele. Nem tudnak semmit róla mondani. A másik dolog, amit meg kell élni, az, hogy Jézus ezek ellenére folyamatosan ebben a légkörben van. És azt is látom, hogy miközben ő a napi szinten ezeket nagyon-nagyon tudja uralni, és tudja kezelni, és megvan erre a válasza, és a tanítványait megvédi. És miközben a folyamatos ránehezedő, úgy állandóan szemek sokasága nehezedik minden tettére. Hát ebből is látszik a történetből. Később tudjuk, hogy kiküldenek majd leselkedőket, hogy majd legyen mivel vádolni. Elküldenek embereket, hogy a tanításai kapcsán őt kikezdhessék, hogy szabad-e adót fizetni. Ezt is csak azért kérdezik, hogy őt vádolhassák. És a vallás állandóan vádolja Krisztusnak a személyét, a zsidó vallás, a mózesi vallás. Vádolja, és hatályon kívül akarja helyezni. És Jézus ebben él. És van egy ige, ahol én úgy látom, hogy azért ez, hogy az Úr ezt a nemes jellemet, ahogy ő ezt megéli, kifele. Azért látok egy igét, ahol beleenged a Szentlélek egy pillanatra bennünket, hogy nem olyan könnyű ám ezt megélni. És ez a zsidó 5-ben van megírva, ő testideje idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Amen. Szóval ez az egyetlen hely, ahova beenged bennünket a Szentlélek Jézus ima életébe, és azt látjuk, hogy miközben ő ezt hordta, és ő uralta ezeket. Közben ő neki ez nehéz volt, hogy állandóan azt hallani magáról, hogy így meg úgy. És tudjátok, azt tudom mondani nektek, hogy ez nagyon-nagyon nehéz. És azt tudom mondani nektek, hogy Isten akarata az, hogy mi ne váljunk azzal, amit én hallok nagyon sokszor, hogy Isten elindít egy munkát. Én azt akarom, hogy ez a gyülekezet, ha Isten munkát indít, akkor azon gondolkodjunk, hogy Isten áldja meg, menjen ez a munka. Továbbra is ez a szívem vágya, hogy ne az legyen, hogy majd oda megyek, és majd megszakértem ezeket az embereket, hogy így kéne, meg úgy kéne. Ha tanácsot kérnek, tanácsot adok nekik. De fordítva is igaz, erős kiáltás és jaj kiáltás és könnyek között imádkozott Jézus, és hordta ezeket a dolgokat, hogy ami róla ment, hogy állandóan árgus tekintetek követik őt, és kötnek bele minden szavába. És nem világi emberek, mert a világi emberek csúcsa Pilátus. Ő arra jutott, hogy nem találok benne semmi rosszat. Végignéztük az adóbevallásait, befizette. Nem igaz, hogy azt tanította, hogy ne fizess adót, mert annyira nem hülye Pilátus, hogy a szavait félrejtse Jézusnak. Hát add meg a császárnak, ami a császári. Pont. És a világi ember azt látja, hogy Jézusban nem lehet belekötni. A vallás. Az a legnagyobb ellensége Jézusnak. És ezt nem azért mondom, mert van ennek aktualitása, sajnos van, hanem azért, hogy én az Úr Jézus személyét kövessem, egyrészt. Másrészt, én ne váljak ilyenni. Harmadrészt, ha része vagyok ennek, akkor adja meg Isten, hogy ezt el tudjam Isten előtt hordozni. Ezt el kell hordozni. És hogy a lelketekben az a sok károsztatás, ami jön, hogy így nem jó, meg úgy nem jó, és leginkább egyébként ide akarok kiukadni, hogy ezt vessétek ki a szívetekből. Krisztus nem károsztatni jött. Kicsoda az, aki kárhoztat, aki elítél. Krisztus az, aki megigazít. És hogy a keresztény életeteknek nem lehet része, még egy pillanatnyira sem, az, hogy az ember károsztatás alatt van. Nem lehet része. Ez a meggyőződésem. Nem lehet, hogy egy hívőnek arról kell szólni reggeltől estig az élete, hogy mit rontottam el. Hogy vajon Isten most hogy gondolkodik rólam? Hogy most a melegben fáj a fejem, nyűgös vagyok, hány ingerem van, és azt nem kívánom, hogy én bárkinek a szemébe nézzek, mert annyira, de annyira rosszul vagyok, és akkor rögtön bűntudatom van, hogy az Isten biztos engem most így meg úgy ezeket a dolgokért. És lehetne sorolni egy csomó dolgot, hogy az ember meg tudja élni természetesen az ő gyengeségeit. És azt is tudom nektek mondani, atyám fiai, hogy az ember akkor tud erős lenni, hogyha meg tud élni az ő gyengeségeit. És hogyha van az a pont, az a hely, ahol én erős kiáltással, könyhullatással el tudom mondani, hogy ez nekem nagyon-nagyon rossz. Hogy én ezt nagyon rosszul élem meg ezt a dolgot. Jézus szemében nem volt olyan ember a Földön, akivel ő imádkozott volna. Sose mondta azt, hogy imádkozzatok velem. Ő neki nem volt ima alkalma. Ő neki ez kivételes volt. De ő érte, azt mondta egyszer, hogy imádkozzatok, én értem. De ő sehol nem imádkozott senkivel sem. Mert nem volt senki a Földön, és talán még mai napig sincs, aki igazán az ő szolgálatát el tudná hordozni, ha ő elmondaná. Hogy figyeljetek ide, még ami még most előttem van, és amit még Isten nekem készített, az olyan döbbenetes, és olyan, hogy nem bírnátok elhordozni. Ha én ülnék le és tanítanék a Jelenések könyvéről, az egész kereszténység alapjait kéne újraírni, ez a meggyőződésem. És az egész dolgot nem tudnátok elhordozni. Ezért, hogyha én beülök imádkozni, és imádkozok ezekért, hogy én ezt, amit Isten rám bízott terhet, ennek nem lehet senki fültanúja. Amikor én kiáltok, sírok, zokogok az élő Isten előtt, ezt nem tudom megosztani mással, ez lehetetlen, hogy bárki el tudja hordozni. Ő nem imádkozott ezért soha senkivel. De én igen. És te is. Nekem kell egy hely, ahol az ember azt mondja, hogy ezt már nem tudom tovább hordozni. Ez már nem bírom. Ezt egyszerűen agyonnyomasztanak ez a légkör, károsztató légkör. És engem is agyonnyom a károsztató légkör. Állna a lelkemben azzal küzdeni, hogy ez nem jó, az nem jó. Meg kell tanulnom ezt Isten előtt kitenni, és újra egy olyan Krisztust megragadni, aki jött, és úgy látom, hogy miközben őt körülvette ez a légkör, ő élte és tette az ő dolgát. És azért jött, hogy az embereknek embereket ő fölemelje. Úgyhogy nem vallás alapító. Múlt héten mondtam a kereszténység, a úrvacsán mondtam, hogy a kereszténység az egy nem pozitív fogalom. Semmi közel pozitívhoz. Az egy üldözött kategória szó. Tolvajok, gyilkosok, keresztények, hazudók, stb. És tudjátok, mikor volt a kereszténység pozitív fogalom? A világ történelemben? Mint fogalom. Amikor az államhatalom legitimizálta. Csak ott pozitív fogalom, ahol az államhatalom pozitív. És mindig az államhatalom emelte a kereszténységet, mint fogalmat, pozitívvá. És ez nagyon nagy probléma. Mert az államhatalom által vált mindig ez a dolog pozitívvá. És szerintem ez elég nagy gond. A kereszténység ugyanis meghal ott, ahol az államhatalom kisajátítja ezt, mint fogalmat. És ahol a politikai kereszténység létrejön. Ott a kereszténység halott. A kereszténység az egy dicsőséges szó, az üldözés szava. Az a szó, ami gúnyos, megvetett szó, amit lekezelően mondanak emberekről, hogy ezek keresztények. És ezzel be van lőve. Nem kell róla tudni semmi többet. Elég azt mondom, ő keresztény. És el lehet a vagyonát lopni. Szét lehet lopni, büntetés nélkül. És a történelem bizonyság rá, hogy ahol a kereszténység, mint fogalom pozitív, ott mindig akkor kezdett pozitív fogalomként, amikor az államhatalom rábólintott, hogy ez jó. És tudjátok, akkor a kereszténység mindig azzá lett, amit Pál hárított magától. Senki pénzét nem kívántam, nem lettem korrupt. Nem lehet megvásárolni az értékeimet államhatalmi pénzzel, nem lehet kisajátítani ezeket. Krisztus nem azért jött, hogy az államhatalom majd Krisztust helyettesítse, és majd olyan dolgokat tegyen, amit az Úrnak és az ő népének kell tenni. És ma Magyarországon sajnos, amellett, hogy én nagyra értékelem a magyar kormány döntéseit, és Istentől valónak tartom. Istentől van minden hatalom. És ha úgy dönt, hogy határt épít, építsen. Ha úgy dönt, hogy így csinálja, csináljon. Neki adott Isten hatalmat. Ez igaz. De sajnos nagyon rossznak látom, amikor a kereszténység, mint fogalom, újra az államhatalom által emelkedik föl. Ez sokkal jobban ragyog azokon a helyeken, testvérek, ahol üldözik az atyánk fiait. Ahol a kereszténység azt jelenti, hogy ez az ember egy szemét. Megtagadta a buddhizmus, megtagadta a és sokkal nemesebb akkor ott ez a szó. Mint ahol az államhatalom politikusai verik a mellüket, hogy ők keresztények. Még én se verem a mellem. Pedig én kereszténynek tartom magamat. És azért beszélek ezekről, hogy értsétek meg, Krisztust a vallás ítélt el. A vallás küldte halálra. A vallás. Nem a politikai hatalom. Nem a római jog, hanem a vallás károsztatta állandóan, a vallás kötekedett benne, hogy ez nem jó, meg az nem jó. Ez a borzasztó, testvérek, hogy a vallás az, ami okoz legtöbb gondot emberek életében. Igazat mondanak a vallás kritikusai. És engem is, most nem más vallás, vagy más gyülekezet, nem rájuk, vagy bárkire gondolok, hanem az a rendszer, amit a szívembe hordok, amit Pál a Róma 14-ben mond, boldog, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesel. És ha leülök és megeszek egy ebédet, és utána károsztatom magam, hogy miért kellett megenni, akkor a káromat szolgálja az az ebéd. Mert bűntudatom van. Pont Pál az étkezésen keresztül, hogy döbben rá. És ezért tanít sokat Pál az étkezésről, mert ott ütközik ő is bele a legszigorúbb zsidó törvényekbe. Amikor leül pogány emberekkel, és disznóhús tesznek elé. És el kell döntse, hogy mennyire gondolja komolyan azt, hogy ő a pogányoknak hirdeti az evangéliumot. És saját magában kell leküzdje az hányingert, hogy most megegyem a disznóhúst, a bálvány áldozati ételt vagy sem. Vagy amit tanítottam a kolossebelieknek, hogy ne fogd meg, ne kóstold, ne is illezd, semmi értelme ennek a szabálynak. Mert Isten minden teremtett állata jó. És az étkezésen keresztül tapasztalj meg Pál is magában, hogy a vallásnak milyen szigorú és fölösleges szabályai vannak. És át kell döntse magában, hogy a krisztusi szabadság azt jelenti, hogy rendben, akkor megehetem azt is. És tudjátok, ezen mindenkinek át kell menni. Meg kell gyógyuljunk abból, hogy az ember állandóan saját maga kontrollja lesz. Hogy én saját magam farizeusa vagyok. Hogy én is járok a mezőmön, és én vagyok a farizeusom. És saját magamnak mondom magamat, hogy nem szabad ezt tenned, meg nem szabad azt tenned. Itt most nem lopásról van szó, meg nem parázdasságról, meg hogy megcsalom a feleségemet, meg elsemmizem a pénzeket, meg becsapok bárkit. Ezért beszéltem Krisztus magánéletéről, hogy tiszta volt, egyszerű. Nem erről van szó, hanem arról, hogy állandóan ez nem jó, az nem jó, hogy kivégezzen engem a saját magamban hordott farizeusom, aki újra és újra rám szól a mezőn, hogy ez nem jó, és újra meg kell ezzel vívjak. Ezért beszélek róla. Nem azért, mert bárki kívülvalóról jön. Amikor találkozok, mondom, ilyen jelenségekkel, megundorodom az egész kereszténységtől, hogy ide jövök egy helyre, és azt hallom a általam is nagyra becsült értékes emberektől, hogy így nem jó, úgy nem jó. Istenem, hát hagyjuk már egymás békén. Akkor ne jöjjünk el ilyen helyre. És bocsásson meg az Úr, én is így viselkedtem sokszor, mert volt ilyen. De magamba hordom a farizeust, a vallást, és ellenkezik a szívem törvényével, aki viszont ebben a Krisztusban hisz. És akkor olvasom Pál szavait. És csodálatosak ezek a szavak. És akkor itt befejezem 10 órait. Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van az Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit megítéljünk. Ellenkezőleg a mi alkalmasságunk az Istenből van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem a betűjé, hanem a szellemé. Mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Ennek láttuk példáját. Nem szabad gabonát enni. Jézus mondja, de szabad. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálta, dicsőséges volt. Ez fantasztikus, hogy Pál nem mondja azt, hogy nudli a zsidó vallás. Úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcának múló dicsőségére ránézni. Hogy ne volna még dicsőségesebb a szellem szolgálata? Mert ha a károsztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel de a dicsőségesebb a megigazítás szolgálata? Egy vallás csak károsztatni tud, mert nem tud megoldást kínálni. Csak azt kell mondani, hogy nem szabad csinálnod. De nem mondja meg, hogy hogy ne csináld. Értitek? Károsztatás szolgálata, nem szabad, a megigazítás. És jönnek a tanítványok, hogy jön a nem szabad eső, és utána jön Jézus, azt mondja, figyeljetek, szabad szombaton nyugodtan. A szombat ti életetek van. Egyétek, nyugodtan. Legyen jó lelkű, egyétek, jó rék, egyétek. Boldogan, eddig bűntudatta letted. Mondja Pál a Róma 10, boldog, aki nem bűntudatta leszi. Azt mondja, sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ámen. Ez, amit Krisztus hozott, a megigazítás szolgálata. Nem a károsztatásé. És nem az elitizmusé, hogy ide ülj, oda ülj. Üljetek ide. Szabad a helyünk. Mindenünk helye szabad. Ugye? Tényleg. Mit? A Csabiék hívéve. Tényleg szabad. Nyilván van egy szokásunk. Szeretlek benneteket. És a bennetek élő farizeus hadd halljon meg. Az csak a károsztatás szolgálata. Arra rá kell húzni, tudjátok, mint Mózest is. Be kellett takarni, de miért kellett Mózes arcát eltakarni? Mit? Mert látszott, hogy múlandó. Hogy jön a jobb. Nem azért akarták el, mert nem lehetett belenézni, hanem mert halványult. És a gyalázatot, hogy elhalványul. De az a megigazítás szolgálata, az nem halványul el. Krisztus csillaga ragyog. Róla nem tudtak semmit mondani. Nagyon szeretek róla beszélni. Nagyon szeretem az Urat. Engem vonz, amit ő tett. A tanításait egy kicsit zsidósnak tartom, de az élete az messze tovább mutat. Isten áldjon bennünket. Mennyei atyánk!